Sikerkalauz. Hasznos tanácsok, információk, aktualitások. Kis- és középvállalkozóknak.
Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt Nagy Károlyt hallják. A Sikerkalauz mai adásában először a non-profit biztosítókról lesz szó. Ez a biztosítási forma talán nem annyira ismert Magyarországon, de létezik, és főleg a mezőgazdasági kis- és középvállalkozók élnek vele. Azután pedig arról beszélünk majd, hogy az elmúlt pár hónapban, főleg amióta az Egyesült Államokból kiindult a hitelválság, azóta drámaian romlott a cégek fizetési hajlandósága. Ezekről lesz szó tehát a mai adás, de nem is húzom tovább az időt, kezdjük el a műsort.
Cég és siker.
Először arról, hogy hogyan lehet a kockázatokat kezelni a mezőgazdaságban, főleg a kis- és középvállalkozások számára. Már lassan 10 éve non-profit biztosítási rendszer létezik Magyarországon. A következő percekben erről beszélgetünk majd az egyik szakértővel.
Cég és siker.
A Sikerkalauz vendége Erend Gábor, a Magyar Nonprofit Biztosítók Országos Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Hát, hogyha a biztosításra gondol az ember, akkor bármilyen területet veszünk szóba, akkor elsősorban profitra gondol. Tehát arra, hogy üzlet az üzletér, azért, hogy valamiért cserébe van egy anyagi biztosítékom, akár cég vezetőjeként, akár magánszemélyként, ez a biztosítónak üzlet. Hogy jöhetett képbe a non-profit jellegű biztosítás? Egyáltalán mit értünk non-profit jellegű biztosítás alatt?
Nagyon röviden, hát. Tekintjük itt a biztosítási piac változásait, akkor 1990-ben sikerült egyrészt a profitbiztosítás területén is alapvető változásokat elérnünk, mert létrehoztunk egy olyan biztosítót, ami helyi képviselői rendszerrel teljesen más filozófia alapján kezdett működni az országban, és emellé pedig szerveztünk, és ebben a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központban segítségünkre volt abban, hogy létrehozzunk egy non-profit biztosítási hálózatot. Ennek a lényege az, hogy a mezőgazdaságban dolgozik, és körülbelül 16 éve már stabilan működik, mind az állat, mind a növénytermesztésben, és hogy jelezzem a hallgatóknak, hogy miről beszélek, tehát a dohány, a paprika, a például szomaljai szőlősgazdáktól kezdve a szántóföldi növénykultúrákig mindent felölel, és a nagyságrendjét jelzem, hogy 17 milliárd forintot védenek ezek 23 helyen. Amit kérdezett konkrétan, hát ilyen egyszerű dolgokat kellett megcsinálnunk és összeépítenünk, hogy láttuk 90-től kezdve végig, hogy az összefogás és a szövetkezés megítélése hogy alakult, és hát ezzel szembe menve meg kellett az emberekkel azt értetni, hogy a szegény embernek üres a kamrája, és ha nem fogunk össze, akkor az alacsony tőkés vitettségünk, a szegénységünk miatt teljesen kiszolgáltatottak leszünk, mindahogy ugye napról napra mindezt látjuk is magunk körül. Tehát azt csináltuk, hogy hát ilyen apró munkafázisaink voltak, hogy a kodifikációban meg kellett változtatni a jogszabályokat, tehát hogy egyesületi formában meg tudjuk ezt csinálni, ezeket a biztosító egyesületeket. A másik mond, a biztosítási törvényben lehetőséget kellett adnunk, hogy relatíve kisebb alaptőkével indulhassanak ezek a biztosítók, mégpedig olyan alapon, hogy ezt pótolhassák az alacsony alaptőkét egyfajta viszontbiztosítási rendszerrel, ami messze menően korrekt alapot ad a biztonságra, és hát a 16 év az jelzi, hogy ez tökéletesen is működött. Na most a harmadik dolog, ami nem régen került elő, és hát én elég sokat rohangáltam Brüsszelben miatt, hogy hát sajnos Magyarország egy kis ország, ráadásul pedig az összefogás és a közös gondolkozás az nagyon-nagyon parciális szinteken megy. Mindenki azt hiszi, hogy ő majd mindent megold, ő majd mindent megcsinál, ő majd elintézi, ő a magyar családnak a legkisebb fia, ő majd győztesen kerül ki ebből a harcból, és hát látjuk, hogy ez szóba vezetett, bármit is nézünk. Tehát Brüsszelben meg kellett azt csinálnunk, hogy szembe menve a nagy cégek, a rendkívül gazdag biztosító társaságokkal szemben megcsinálni azt, hogy igenis legyen létjogosultsága a legalább 100 éve működő ilyen tényleg profi szövetkezeti összefogásnak a biztosítás területén, és ezt is úgy tűnik, hogy sikerült megoldanunk. Na most egy dolgot még, ami igazolja, amit eddig elmeséltem, az a kárhányad kérdése. Tehát a kárhányad az az, hogy a hallgató egyértelműen tudja, aki nem ismeri a biztosítási üzletágat, a kárhányad az a történet, hogy én befizetek 100 forint díjat, és abból mit fizet ki a biztosító kárba. Hogyha megnézzük a legnagyobb biztosítókat például Magyarországon, a mezőgazdaságban ez a kárhányat, tehát a 100 forintból mennyit fizetnek ki a különféle károkra, gondoljunk azért itt a jégre, a rendkívül szélsőséges időjárási viszonyokra is, ami egyre keményebben sújtja azért a mezőgazdaságban, tehát a természeti területen dolgozókat. Ez a nagyságrend, ez kb. 70-110% között van, és mi pedig ezen a 23 helyen a 17 milliárd védelmekor, például a tavalyi számot mondom, ez 28-29% volt, tehát 100 forintból 28-29 forintot fordítottak kárra. Na most ez hogy sikerült? Hogy egyértelműen olyan érdekeltségi rendszert kellett kidolgoznunk, ami érdekelti teszi az embereket a kár megelőzésben.
Ez adott esetben a napi munka kapcsán, a mezőgazdasági munka kapcsán hogy lehetséges? Tehát mondjuk egy, amit említett példaként, jégcsapást vagy asszályt, azt hogy lehet megelőzni?
Mondom. Például Baranyában van egy olyan régi torony, ami meteorológiai szempontból pontosan a jég mozgását, a várható problémákat előrejelzi. Tehát amikor volt ez a hatalmas csapás, amiben több ember is meghalt, illetve megsérült, mi már előre láttuk magunk kezdetleges régi 50 éves eszközeinkkel, hogy ez a piros folt, ez milyen irányban mozog, és természetszerűen mindenkit erről értesítettünk, de a kár megelőzéssel együtt, tehát minden egyes mezőgazdasági vállalkozó, gazda, kis és nagy keresztmetszettel dolgozó mindent megtesz azért, hogy minél kevesebb kár következzen be, ez a technológiával el tudja érni a különféle technikai megoldásokkal, de ugyanilyen fontos a kár csökkentés is. Tehát gondoljon abba bele, vagy a hallgatók is gondoljanak bele, hogy jelenleg miben érdekelt a biztosított. Abban érdekelt, most vegyünk egy betörést. A betörés esetében, mert azt ugye mindenki most már egyre többen sajnos átéli, hogy a betörés esetében a rendőrség, amikor bemegy az ember, betörtek a házába vagy a lakásába, azt mondja, hogy uram, ne haragudjon, hát hogyha egy barátilag beszélgetnek, önnek az a jó, hogyha nem találjuk meg a tettest. Mert ha megtaláljuk a tettest, akkor abban az esetben az illetőt ön polgárjogi alapon többek között ugye befereli, az illetőnek egy vasa sincs, és innentől kezdve egy vasat se kap. Tehát a megoldás az az, hogy nagy valószínűséggel mi nem fogjuk megtalálni a tettest, és akkor a biztosító majd fizet, illetve ugyanilyen a megoldás, illetve ugyanilyen rossz megoldás az az, hogy a mezőgazdaságban, amikor történik egy hatalmas jégverés, akkor igazából a profit alapon senki különösebben abban nem érdekelt, hogy csökkentse a kárt utána. Tehát nagyon épszerűtlen biztos, amit én most mondok, hanem abban érdekelt, hogy minél nagyobb pénzt kapjon. Tehát nem rohan rögtön oda, és nem csökkenti a következményeket, hanem úgy jár jól, hogyha ezek esetleg úgy jelennek meg, ahogy esetleg neki az érdekében áll.
Adott esetben önök fogalmazhatunk úgy, hogy a tisztességesebb gazdákkal dolgoznak?
Ez egy nagyon érdekes dolog. Mi loptuk ezt az ötletet a világon 100-150 éve működő összefogásokból.
Mely országból?
Egymást kontrollálják, Belgiumtól kezdve Angliáig, Hollandiáig. Ezek az emberek, akik megcsinálják ezt a biztosítóegyesületet, azok ismerik egymást, csak azt veszik föl, aki megbízható, kontrollálják egymást. Olyan kontrollrendszert építettek ki, olyan bizottságokat, hogy a kár van, azonnal kimennek, mert érdekükben áll, hogy minél több pénzük maradjon. Na most, hogy miért éri ez meg pluszba nekik? Azért, mert a viszontbiztosítási rendszer, amit röviden említettem, az úgy működik, hogy minél kevesebb a kár, annál több jön nekik vissza a viszontbiztosításból, tehát a viszontbiztosító érdekelté teszi őket abban, hogy minél kevesebb legyen a kár. De egyébként van egy nagyon fontos dolog itt a mezőgazdaságban, hogy itt a kárelőzményt, ha nézzük, akkor a biztosítók a kárelőzményből kiindulva határozzák meg a biztosítási díjat. Tehát ahol például ugye a szocializmusban 1990 előtt a biztosítás az az elvonások, támogatások rendszerének a szoros része volt. Tehát, hogyha valahol nagyon nagy gazdasági problémák voltak, akkor az állami biztosítón keresztül igyekezett segíteni. Na most ez a történet ez úgy nézett ki, hogy aki közelebb van a tűzhöz ma is, és akkor is, az több pénzt kapott. De ennek van egy következménye. Aki több pénzt kapott, ez úgy tűnt a későbbiek során, hogy hatalmasabb károk voltak. Na most ezt ha 10-20 évig ugye nézik a biztosítási szakemberek, ebből kiszámolják a díjat, ebből az jön ki, hogy azokon a területeken, ahol lehet, hogy nem voltak olyan nagy káresemények, de összességében úgy tűnt, hogy hatalmasak voltak, ott viszont a biztosítási díjaknak is sokkal magasabbaknak kell lenni. Na most mi úgy állunk, és ezt úgy tudom, hogy a Mabisz is vizsgálja, hogy az a gondunk, hogy a non-profit az annyira korrekten dolgozik, hogy lenyomja ezeket a biztosítási összegeket egyre jobban, ugye, mert becsületesen biztosítanak, tehát a kárhány az, amiről az előbb beszéltem, az egyre kevesebb és kevesebb lesz, tehát egyre kevesebb és kevesebb díjat kell fizetni a gazdáknak. De ez azt jelenti, hogy a profit biztosítók ezt látva nem tudnak más tenni, le kell menniük a biztosítási összegben a non-profit biztosítók alá. Már ezt is különféle olyan eszközökkel csinálja egy-két biztosító, ami hát nem túl szerencsés, tehát át tudja csoportosítani a lehetőségeit úgy, hogy szintén bezavar a biztosítási kultúrába. És ez a legutolsó egyébként, amit az ön kérdésére még talán fontos lenne elmondani, hogy én ezt az egész történetet úgy indítottam el 1990-ben, hogy a biztosítási kultúra. Tehát minden egyes szakmának a kultúráját javítanunk kell, magasabbra kell pozícionálnunk, hogyha előre akarunk lépni. És ez, amit én elmondtam, a biztosításban teljesen új meglátást hozott, teljesen új elképzeléseket és nagyon jó megoldásokat, és az a bajom, illetve nem az én bajom, mert én ezen mosolygok, mert nem várok el se többet, se kevesebbet, hogy sajnos azok az új rendszerek, amik idézőjelben non-profit alapon próbálnak a gazdákon vagy másokon segíteni, azok úgy alakulnak igazából meg, mivel a mától való félelem az erősebb, mint a holnaptól való. Az egyéni érdekeltség sokkal nagyobb, még a köztisztviselők esetében is nagyon gyakran, vagy a politikusok esetében is gyakran, mint az ország vagy a kisebb csoportoknak az érdeke. Ezért költséghelyeket akarnak maguknak az emberek grindolni. Tehát nem elsősorban az jelenik meg, hogy ezek a non-profitok állati profil nagyon jól működnek, és ezt erősítsük, hanem csináljunk más olyan rendszereket, ahol nekünk állásunk lesz, vagy ahol tudunk valamit grindolni. Ez a szomorú helyzet.
Még nagyon röviden, hogy nem terjedt el akkor, vagy hogy akár a hírekben, akár máshol kevesebbet lehet hallani az önök biztosítási szisztémájáról. Tehát például az Agrárminisztérium a földművelésügyi tárcával sem sikerült akár erről egyeztetni, vagy mik azok a hátrányok, amelyek miatt elsősorban ez nem köztudottabb, hogy létezik egy ilyen forma.
Amit az önkérdés előtt elmondtam, erre is ez vonatkozik. Jó barátaink dolgoznak az államigazgatásban, de a jó barátaink és a nagyon jó szakemberek érdekeltsége nem ahhoz fűződik, hogy azok erősödjenek, ahol nem lehet senkinek sem költséghelyet teremteni.
Erend Gábor, a Magyar Nonprofit Biztosítók Országos Egyesületének tiszteletbeli elnökét hallották. Köszönöm szépen, hogy a műsor rendelkezésére.
Én is köszönöm.
Aktuális.
A szakértők szerint már elkezdődött az üzleti hitelválság is világszerte. Drámaian romlottak a cégek fizetési szokásai. Az idei esztendő első 4 hónapjában 45%-kal növekedett a nem fizetések száma. Gyakori, hogy a megadott határidőre nem érkeznek meg a számla után a teljesítések, és az is sokszor előfordul, hogy egyáltalán nem érkezik meg a térítési összeg. Erről lesz szó a következő percekben.
Aktuális.
A Sikerkalóz vendége Derce Zoltán, a Kofász Hungary ország igazgatója, készítettek egy felmérést, amely szerint drámaian romlottak a cégek fizetési szokásai az év első 4 hónapjában. Mit kell ezzel alatt érteni, milyen számokkal lehet ezt érzékeltetni, hogy romlottak a fizetési szokások?
A Kofász nemzetközi szinten 65 ország vonatkozásában gyűjtötte ki az adatokat, és 2008 első 4 hónapját összehasonlította 2007 első 4 hónapjával, és az látszik, hogy 45% növekedett a nem fizetések száma, ha ezt a két időszakot összehasonlítjuk. Persze azért azt hozzá kell tenni, hogy ez egy indikátor, amely valójában nem tesz más, mint megerősíti azokat a jeleket, amiket azért az elmúlt hónapokban bőven lehetett látni a nemzetközi kereskedelemben. Tehát van egyfajta válság, tulajdonképpen idézőjelben, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy minden ilyen típusú problémás időszaknak a kezdetén nagyon jellemző, hogy megugrik ilyen erőteljesen a nem fizetéseknek a száma. Még egyszer, ez inkább egy indikátor, az a fontos majd, és azt kell figyelni az elkövetkező hónapokban, ez hogy változik, azért jellemzően ez innentől kezdve szokott csökkenni.
Említett, hogy 65 országot mértek fel, mely országokra jellemző leginkább, hogy nem fizetnek, vagy óriási határidős csúszásokkal fizetnek?
Őszintén szóval így most országonként nincs teljesen pontos képünk. Annyit azért mindenképpen el lehet mondani, mert ehhez a vizsgálathoz kapcsolódott egy szektorelemzés is az egyes régiókban, és ott azért jól látszik, hogy elővesszük ezeket a szektor elemzéseket és szektor leminősítéseket, amelyek megtörténtek szintén ebben az időszakban párhuzamosan a felméréssel, hogy mely régiókat mondjuk érintette negatívan azért az elmúlt néhány hónapnak az eseményei. Észak-Amerika nem nagy meglepetéssel vezet ilyen szempontból a leminősített ágazatoknak a számát. Hát itt a kereskedelem, a ruházat, autóipar, építőipar, légiközlekedés, elektronikai alkatrészgyártás mind-mind olyan ágazat, amelyek egyfajta negatív képet mutattak az elmúlt időszakban. Az Nyugat-Európában itt már csak a papíripar és az építőipar jelenik meg, mint leminősített ágazat, és a feltörekvő ázsiai piacokban az elektronikai alkatrészgyártás és kereskedelem került erre a negatívabb listára.
Nagyjából egy éve indult el az Egyesült Államokból abból kiindulva egy úgynevezett pénzügyi válság, amely egy hitelválsággal kezdődött el. Az, hogy az első 4 hónapban már ilyen drámai mértékű emelkedést vettek észre, vagy regisztráltak fizetés terén, tehát hogy a nem fizetések ennyivel emelkedtek, ki lehet-e emiatt mondani, hogy gyakorlatilag már a gazdaság reálszintjén is van egyfajta üzleti hitelválság?
Annyit mindenképpen ki lehet mondani, hogy ennek az egész folyamatnak egyértelmű jelzése, hogy a pénzügyi válságnak a hatása, a subprime-nak a válsága, ami indult ugye valamikor, vagy legalábbis számunkra láthatóan tavaly nyáron, az valóban meghozta most már a negatív hatásait a reálgazdaságra. De azért nem csak egyébként ezzel a jelenséggel állunk szemben, hanem mindezt tetézi az a nagyon erőteljes áremelkedés, ami elsősorban az alapanyagokat, élelmiszereket érinti. Hát azért akár az olajár, akár a gabonafélék, meg általában az élelmiszeráraknak a növekedését látjuk, azért szintén ugyanúgy negatív hatással vannak ezekre a fizetési szokásokra.
Ez a műsor elsősorban kis és középvállalkozásoknak szól. Azok a cégek, amelyek főleg exportra számítanak, tehát exportra termelnek, mit tud javasolni? Itt szóba került az, hogy egyes területek leminősítésre kerültek, és a nem fizetés sajnos kezd elterjedni. Hogyan tájékozódhat egy kis és középvállalati vezető egy adott partnerrel kapcsolatban? Mik a legmegfelelőbb móduk erre?
A legjobb módszer az lenne, hogyha azon cégek, amelyek exportálni szeretnének, míg azok számára is, amelyek már exportálnak és elvileg több éves kapcsolattal rendelkező vevőik vannak, de különösen igaz azok számára, akik új országok felé vagy új vevők felé szeretnének nyitni, hogy használják azokat a lehetőségeket, amelyekkel a piac rendelkezik, azaz cégminősítéseket lehet és érdemes vásárolni a piacon. Kofasz is csinál ilyeneket, különösen ugye minél távolabb egy ország, ahol az információk, a pénzügyi információknak egyáltalán megléte, vagy azoknak az értelmezése, annak a jogi környezetnek a megismerése, amelyben ezekben az országokban a vevők dolgoznak, ezek nagyon fontosak. Tehát egy cégminősítés mindenképpen érdemes minden egyes ilyen vevőre megtenni, sőt vásárolhatók a piacon, vagy elérhetők a piacon egy úgynevezett monitoring szolgáltatás is, amivel folyamatosan figyelemmel követi a cégminősíti ezeknek a cégek az életét, és bármilyen negatív esemény történik vele, ami negatívan befolyásolja a fizetőképességét, erről tájékoztathatja a megrendelőt, és tovább lehet menni más szolgáltatások irányába, amelyek segítik csökkenteni az ilyen típusú kockázatokat.
Adott esetben biztosítás, vagy pedig garancia egy-két bankon keresztül, vagy miért?
Így van, hát a garancia egy természetesen, mint technika nagyon jó, annak annyi a hátránya, hogy azért nem egy olcsó mulatság. Ehhez képest azért a hitelbiztosítás már egy olcsóbb technika, és mindenképpen jobban elterjedt egyébként, különösen a fejlett világban a kereskedelemben, hiszen azért bankgaranciát ma már az EU-ban vagy az USA-ban nagyon ritkán nyújtanak KKV számára, tehát ez tényleg nagyon nagy értékű exportokhoz kapcsolódhat csak, tehát a hitelbiztosítás abszolút egy olyan alkalmas eszköz, amivel kezelni lehet ezeket a kockázatokat, illetve ha valaki valamilyen oknál fogva mégse hitelbiztosítási irányába gondolkodik, akkor legalább egy kilevőségkezelő céggel vegye fel a kapcsolatot, hogy abban a formában tudja majd akkor lépni, ha erre szükség van, hogy ne neki kelljen mondjuk valahol külföldön idegen nyelvi környezetben, egy olyan jogi környezetben, amit az ott esetben nem ismer, a kinevésőjét megpróbál behajtani, hanem olyan kinevésségkezelő cégnek a szolgáltatását igénybevő, akinek az adott országban van esetleg irodája, vagy legalábbis olyan kapcsolatrendszer, amin keresztül sokkal könnyebben és hatékonyabban működik.
Itthon multiláncok esetében szokták azt mondani, hogy a beszállítók felé nagyon magas fizetési határidőt szabnak meg, tehát adott esetben 60 sőt 120 napos fizetési határidő kikötése sem szokatlan. Külföldön, illetve az adott területeken, amelyeket mondott, akár Észak-Amerikában, mikor kell gyanakodni, hogyha mekkora fizetési határidőt mondanak, tehát hogyha mondjuk esetleg 90 napnál nagyobbat, mi az általánosan elfogadott, vagy ennyire ezt nem lehet meghatározni?
Igen, ezt így elég nehéz meghatározni, nagyon függ az ágazattól és nagyon függ az országoktól. Tény, hogy azért jellemzően a nemzetközi kereskedelemben valahol ilyen 60 és 90 nap környékén szokott lenni az általános halasztott fizetésnek az ideje, de vannak ágazatok, ahol ez hosszabb, vannak országok, mondjuk ilyen például Olaszország, ami jellemzően hosszabb. Inkább az a nagyon fontos, hogy a ténylegesen szerződésben vagy a számlán kikötött határidőhöz képest van egy csúszás, és ha ez a csúszás ténylegesen ott van, akkor hogy reagál rá a vevő, mert minél hamarabb lép az ember, annál gyorsabban behozhatja a kifizetett számlának az ellenértékét. Mi azt látjuk, hogy egy lejárt számla vonatkozásában radikálisan csökken a behajthatóság mértéke, minél tovább húzzuk az időt.
Derce Zoltánt, a Kofasz Hungary ország igazgatóját hallották, köszönöm szépen, hogy a műsor rendelkezésére állt. Önök a Sikerkalauzt hallották. Kis és középvállalkozásokkal foglalkozó magazinunk legközelebb egy hét múlva jelentkezik majd. Maradjanak velünk, mert hamarosan kezdődik a Monitor.
Sikerkalauz. Minden hétfőn a 16:30-as hírek után. Hasznos tanácsok, információk, aktualitások kis- és középvállalkozóknak. A műsor szakmai együttműködő partnere a Magyar Fejlesztési Bank RT.